Jó kívánok, engem Fábri Györgynek hívnak, és a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs igazgatójaként köszöntöm Önöket ezen a rendezvényen, amely rendezvény nem előzmények nélküli, hiszen Önök talán tudják, hogy a Minden Tudás Egyeteme immáron harmadik alkalommal találkozik itt közelműködőivel, illetve közönségével ezen a nyáron. A Minden Tudás Egyeteme program, amelyről valószínűleg már hallottak, a Magyar Tudományos Akadémia, a MATÁV és az Accelerum közös rendezvénye, közös programja, amely már a 4 szemeszter óta a magyar tudományos ismeretterjesztésnek egy új útját kezd feljárni. Maga a program televízióban, rádióban, interneten, a nyomtatott sajtóban egyaránt olvasható, ma már könyvalapban is az előadásokat kezükbe vehetik, olvashatják, lapozgathatják. A Minden Tudás Egyeteme program során sűrűn hangzott el az a felvetés, hogy egy kicsit a tudományon kívüli világra és ki kéne tekintenünk. Egyrészt született meg az a gondolat, hogy szeretnénk a hagyományos Minden Tudás Egyetem előadásokhoz képest valamelyest oldottabb, a véleményekre, a vitákra jobban alkalmat adó rendezvényeket is megrendezni. Ennek a formája lett az a rendezvénysorozat, amelyet az A-28-as hajó vezetőinek közreműködésével el tudtuk indítani, ahol nem pusztán a hagyományos előadói keretből léptünk ki, hanem a Minden Tudás Egyeteme hagyományos tematikájában is. A Minden Tudás Egyeteme szép, nagy, klasszikus tudományos előadásokat tartalmaz, ha esetleg volt módjuk ezt megtekinteni az elmúlt 2 év során, ezt tapasztalhatták, ha nem, akkor ajánlom figyelmükbe a Minden Tudás Egyeteme honlapját, ahol ezek megtekinthetők, illetve olvashatók. Az A-28-as hajón ezen a nyáron egy kicsit kitágítottuk az érdeklődési körünket, megfelelően annak, amilyen visszajelzéseket kaptunk az érdeklődőktől, tudomány és művészet kapcsolatáról kezdtünk el beszélgetni. Azok számára, akik nem tudtak eljönni a korábbi alkalmakra, engedjék meg, hogy 2 szóban összefoglaljam, hogy az első rendezvényen az anatómia köré csoportosítottuk a beszélgetést, ahol az orvos anatómiától kezdve a művészeti anatómiáig próbáltuk meg az emberi testtel kapcsolatos különböző látásmódokat, szemléletmódokat összegyűjteni, és ezeket megmutatni az érdeklődőknek. Ezt követte az irodalomelmélet, esztétika, filozófia, regényírás határterületeit érintő beszélgetésünk, amelyet a nyár elején tartottunk, ahol arról igyekeztünk valamiképpen képet adni, hogy a zeneszerzés és az irodalom és ennek a filozófiai interpretáció hogyan néz ki. Most még egyet tovább lépünk, a mai alkalommal ugyanis egy olyan nem a hallásról lesz szó, a látásról. A hallásra vonatos elmegy, tehát mégis akkor a látásról lesz szó. Arról fogunk beszélni, hogy a látás, mint fiziológiai folyamat, a látás, mint kognitív folyamat, és a látás, mint esztétikai folyamat hogyan néz ki. Azt megígérhetem, hogy rajta leszünk, hogy ez a 3 csúnya idegen szó ne forduljon elő többet ma este, és valóban egy oldott, érthető beszélgetéssel kerülhessen sor. Ennek a beszélgetésnek az érdemi résztvevői itt ülnek mellettem, és engedelmükkel innentől kezdve ülve folytatnánk ezt a diskurzus, hiszen sokkal jobban lehet beszélgetni. Közben segédeszközt is kapok. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek ennek a beszélgetésnek a résztvevőit. Mindenkül Dragó Anettet, aki pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének munkatársa, illetve az ERTE médiakutató tanszékének a munkatársa, bocsánat. Zemplén Gábor, aki tudománytörténész, és a Műegyetemen dolgozik a tudományfilozófiai kutatócsoportján, az Akadémia Tudományfilozófiai kutatócsoportjában, és Petrányi Zsolt, aki, hogy mutassok sokszínűségét természetesen ennek a témakörnek, ő nem a tudományvilágából jött, ő eredetileg művészettörténész végzettségű, ő most a Dunaújvári Városi Kortárs Művészeti Intézetet vezeti, és emelt a mai Manó háznak is a kurátora. Ők azok, akik a látással, a látás különböző dimenzióival kapcsolatban fognak velünk beszélgetni, egymással is velünk beszélgetni. nem árulok el talán titkot, ha elmondom, hogy természetesen már egyeztettek egymással, hogy ebben a hatalmas témakörben mit lehetne ebben az előttünk álló szűk egy órában kiemelni, összefoglalni. Hogy mennyire hatalmas ez a témakör, és hogy valóban tudósok és művészek erről már hosszú ideje beszélgetnek egymással, ezt illusztrálandó, hoztunk egy ilyen tárgyat, ezt nevezzük olyan prizmának, ugye ezt nem tudom, jól mondom-e, ez egy prizma. Egy igen nagy valaki, akiről senki nem vitatja el, hogy tudós, nevezetesen Newton, majd pedig később egy másik ember, akiről meg senki nem vitatja el, hogy művész Goethe, éppen a Goethe különösképpen a prizma használatával, a fény megtörésével, a színek elméletével fogalmazok meg olyan elképzeléseket a művészet oldaláról, amelyek hát a newtoni színelméletet, fényelméletet elég jelentősen támadták, és azt mondták, hogy máshonnan lehet ezt közelíteni. És elég, hogy be akarnánk menni, és nem is erről akarnak benneteket hallgatni, hogy mi volt pontosan a két színelméletek a különbsége és a két fényelméletnek a különbsége, az mindenféleképpen gondolom tanulságos, hogy a két megközelítésmód hogyan tért el egymástól. Hát hogyan tért el egymástól egy művésznek, egy alapvetően művészíthetésű tudományon is foglalkozó valakinek, mint Goethe, a színekkel kapcsolatos, fényel kapcsolatos elmélete, és Newton így a kezdte az egészet, akkora már kialakult újkori tudományos rend szerint fogalmazta meg. És ráadásul ez a két dolog, tehát a tudósnak és a művésznek a látásról, a fényről való elképzelése, az merőbe különbözik mindattól, amit a hétköznapi látásunkkal érzékelünk. Tehát az egy nyitott kérdésem ezután a bemutató után, hogy nem tudok rendesen bemutatni persze, mert ez csak természetes fényben működne szinte mondásként, tehát ez most egy ilyen kvázi demonstráció volt csupán. Az én igazi kérdésem az arra vonatkozna, hogy mindannyian látunk, itt ülünk a teremben és látunk. Mennyiben látunk másképp, mint ahogyan egy művész lát, mennyiben látunk másképp, mint amikor egy tudós elemzi a mi látásunkat a maga fiziológiai oldaláról, és ennek a kettőnek milyen kapcsolata lehet egymáshoz. Parancsolat.
Hát, hogyha ez már így szóba került, akkor pár szóval megpróbálom átvezetni a Goethe és Newton kapcsán a felvetett problémákat valahogy itt a végén megemlített kérdéshez, magyarul az, hogy milyen mértékben és hogyan konstrukció a látás. Ez akkor egy kicsit történeti bevezető lesz, és nem is úgy próbálom majd szembeállítani Newtont meg Goethét, mint tudóst és művész, hanem mint két nagyon markáns képviselője, két különböző felfogásnak a látással kapcsolatban. Nagyon Newton kapcsán ugye ismert az a fajta prizma kísérlet, ahol egy bezárt szobába egy szűk lukon beengedett fénysugár megtöréséből valamilyen módon egy fényelméletet, színelméletet hoz létre, és nagyon érdekes módon a kísérletezés ilyen szempontból egy, mint egy a tudományos érvelés részévé válva jelenik meg Newton munkájában. Szokás úgy tekinteni erre, mint tipikus, a modern tudományra tipikus hozzáállás. Érdekes megjegyezni, hogy a művészetekre is elképesztően hat ez a Newtoni modell, korábban nincs hétszíne a szivárványnak. Tehát, hogyha megnézünk Bizánctól kezdve mindenféle festményeket, akkor azt látjuk, hogy a szivárványnak mindenféle színe van, kettő, Arisztotelésznél három. Newton ezzel a tudományos elmélettel alapvetően meghatározza azt, hogy hogyan lássunk egy addig is ismert természeti jelenséget, és a 18. század tele van olyan általában angol és gyakran középszerű költeményekkel, ahol pontosan a newtoni színelmélet színei egymás után kerülnek bevezetésre valamilyen allegórikus képben. Ez a fajta elmélet, bár ezt Newtonra nem lehet mondani, de a hatására igen, alapvetően valamilyen passzív befogadónak tekintette a nézőt. És ez hiszem, hogy majd még elő fog kerülni a beszélgetés során. Ha átnézünk a 18. század másik végére, tehát Goethe korai, illetve későbbi munkái vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy itt elkezd kibontakozni egy egészen másfajta hozzáállás a nézőhöz, a látványhoz, ahhoz, amit egyáltalán látunk. Goethe korai munkáiban ugyanolyan, hogy így mondjam, objektivista, kívülről adott látványt képzel el, a kísérleteinek, bár nagyon sok szempontból mások, mint Newtoné, de alapvetően nem a látóra irányulnak. De a 19. század elején, amikor a nagy színelméletét írja, egyre inkább a fiziológiai hatások felé fordul, megpróbálja megnézni, hogy milyen színeket látunk, hogyha a napban nézünk, milyen sorrendben, stb. És igazából a késői munkája az 1830-as években már nagyon egy olyan felfogás szerint készülnek, ami sok szempontból a mai hozzáállásunkat is jellemzi, ahol a látványt nem mint passzív elszenvedett valamit látunk, hanem mint egyfajta konstrukció.
Tehát, ha jól értem, akkor ez a konstrukció jelleg az, ami a látásnak a hétköznapi szemléletét megkülönbözteti attól, amit mondjuk Goethe és Goethe után, vagy Goethe-től függetlenül sokan véltek. Hát magyarán, amikor mi azt mondjuk, hogy látunk, akkor evidensen azt gondoljuk, hogy persze azt látjuk, ami ott kint van. És annak egy lenyomata képződik a mi szemünkön, majd az üvegpárakon keresztül az agyunkban. És ehhez képest mondjátok azt, hogy a látást, az érzékelést, azt mint egy konstrukciót is fel lehet fogni. Ez a pszichofiziológia oldaláról hogyan néz ki?
Hát sőt, nem is, hogy fel lehet fogni, hanem elsősorban így érdemes felfogni. Jó, hogy mondtad ezt a mindennapi embert, mert itt szeretnénk egy kicsikét, ha nem is kimondottan, de valamilyen szinten utalni arra, hogy amikor a művészekről, meg amikor a befogadókról beszélünk, akkor nagyon sokszor tényleg ilyen naív elméletekről beszélünk, vagy naív teóriákról, az ügyben, hogy hogyan működik a látás, hogy hogyan működik a befogadás, hogy mi az, amit elvárunk esetleg látványként, vagy ha tetszik, akkor műalkotásként, vagy valami specifikus látványként a mindennapokban. És azért is gondoltuk, hogy vagy azért is fontos tényleg ez a konstruktív jelenetnek a hangsúlyozása, mert hogy tényleg nem evidens a mindennapi gondolkodás során, és hát tényleg ez a filozófiában, hát azért mondom filozófiát, hogy a pszichológia előtt azért jó részt filozófusok voltak, akik ezzel a témával foglalkoznak, illetve most is még sok filozófus érdekli ez a dolog. Szóval, hogy nagyon sokan tényleg azért foglalkoztak a látvány kialakulásával, a látás problematikájával, mert hogy egyenlőítették a megismerésnek a problematikájával, a megismerésnek a lehetőségéből. Tényleg az volt ugye, hogy ami bekerül a szemünkön át, az érzékszerveinken át a fejünkbe, vagy valahová, az, ami a világról alkotott tudásunkat képzik. Persze különböző filozófiai irányzatok voltak, nem feltétlenül, tehát ebben azért sokan vitatkoztak, hogy csak az érzésszervek általi megismerés alapján létezik tudás, vagy valamiféle más lehetőség is van erre. Hogyha kicsit visszatérünk a fiziológiai folyamatokhoz, én azt hangsúlyoznám, hogy amit be kell látni, és szerintem ezt elég könnyen be lehet látni, hogy elég itt azért így elég sokan, tehát meg lehet érteni ezt az egész dolgot, az ugye tényleg az, hogy a vizuális világ, meg a külvilágban az ingereknek a változása, az egy analóg folyamat. Tehát, hogy egy folytonos dimenzió mentén változnak. Egyre világosabb lesz, egyre sötétebb lesz, a színek is egymásra mennek át, tehát ez egy folytonos fizikai világ. Az volt az érdekes, hogy a mi élményünk is egy folytonosságot mutat, ugye? Tehát nem azt látjuk, amit most már tudjuk a pszichológiából, meg a fiziológiai kutatásokból, hogy ez talán az ilyen neoncsövek, azok igenis ilyen szarkadikusan világítanak, tehát nem folyamatos fényt adnak, mégis senki nem gondolja azt, hogy senki nem érzi úgy, hogy néha eltűnik a külvilág körülött, és sőt, ha lehúnyjuk a szemünket, elég sokat pislogunk beszélgetés közben is, akkor is megszűnik a látvány, tehát nem látunk igazából senkit, mégsem úgy éljük le az életünket, hogy ilyen pillanatok, illetve ilyen mozifilmszerűen, nem is mozifilmszerűen, még annál is lassabban, ilyen állóképekből épül fel az egész dolog. Tehát az az érdekes, olyan, a benyomásunk alapján ez olyan, mintha tényleg egy az egybeni átfordítás lenne az analóg világ ingerváltozása és az én élményem között, miközben pontosan tudjuk az idegrendszeri kutatásokból, hogy itt egy digitális folyamat történik, az idegsejtek azok úgy működnek, hogy vagy aktívak, vagy nem. Tehát nincs ez a nagyon-nagyon kisül egy idegsejt, vagy nagyon nem sül ki például. Hát valahogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a külvilág, tehát a folyamatos változást, a fizikai változásokat, azokat digitális módon, ha tetszik, frekvenciával, kisülési gyakorisággal jelzi az idegrendszer a saját maga számára. Ami, hogyha belegondolnak, és tényleg ez így néz ki, hogy mondjuk a nagymamáknak az arcát, azokat tényleg ilyen apró részletekből rakjuk össze, és hát maga nem beszélve arról, ugye, hogy a háromdimenziós kép maga is egy konstrukció, azt az agyunk adja hozzá ehhez az egészhez. És még egy utolsó felvetés vagy gondolat, hogy a hogy hát ugye az is érdekli ezeket a kutatásokat annyira, például az illúzióknak a problematikája, mert hogy nagyon sokszor az illúzió az pont arra mutat rá, hogy mi az, amire az agyunk, mi az, ami az agyunk megszokott a külvilágból, és valahogy értelmezi a külvilág ingereit, úgy az illúzió az ezt becsapja valamilyen szinten az agyat, és ezért nagyon viccesek azok az ábrák, amikor így megtévesztődünk ezek által dolgokat.
Csak egy pillanatét álljunk meg, mert egy picit próbálom, én nagyon laikusként sok hozzáértő van talán, de én egyszerűbben, ha érzékelem. Van egy analóg világ körülöttünk, amelyben a színek, fény analóg módon mennek át, hogy a motivatik a másikra. Van az erről való képünk, amely szintén analóg. Tehát ugyanazt érzékeljük. De ahhoz, hogy a bennünk levő kép analóg legyen, megfeleljen ennek a külső analóg rendszernek, ahhoz egy digitális transfert kell megvalósítanunk, mivel a idegsejtek így működnek. Ennek következtében ez csak úgy lehetséges, ha miközben a digitális érzékelési folyamat lezajlik, miután lezajlik a digitális érzékelési folyamat, és ezt kérdezem is, hogy miközben vagy miután történik ez, aközben vagy azután valamifajta konstrukció ezt visszafordítja erre az analóg rendszer, ezt jól értem, ugye? Mi az a konstrukció, ami ezt megcsinálja? Az egy agyi tevékenység, az egy fogalmi tevékenység, milyen típusú ez a tevékenység?
Hát, akartam majd az illúzióval kapcsolatban valamit mondani, de nyilvánvalóan egy biológus reméli, hogy agyi tevékenység. Tehát, ha nem, akkor sose lesz a metszeten rajta a döntő bizonyíték.
Igen, és hát nem tudunk más gondolni. Tehát, hogyha nem vagyunk ilyen nagyon... tehát, hogyha hiszünk az anyagi világban is, egy kicsit materialisnek vagyunk, akkor azt kell gondolnunk, hogy ez mindenképpen az agyunkban dől el ez a dolog. Annyit azért hozzátennék, hogy szerintem az elég érdekes, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, és hogy én azért gondoltam, hogy erről érdemes lehet beszélni, mert hogy az embernek akkor ezután automatikusan az a következtetés jut az eszébe, hogy jó, akkor minden konstrukció, akkor semmi nem tudjuk, hogy valóban léteznek ezek a dolgok, vagy nem léteznek. Bármit, ha tetszik, beadhat nekem bárki, aki azt mondja, hogy ő tudós, hogy ez nekem így működik, és nekem így kell elfogadni a világot. Tehát egy kicsit, mintha kihúznánk a talajt az emberek alól. Ez közel sincs így, de hogy még egy kicsit tovább menjek ebben a dologban, ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ez nem tudatos döntési folyamat soha. Ezek a látókérek, tehát az agykérekben az a terület, ami a elsődleges és aztán a további magasabb szintű látási felelős területek, ezeknek azért nagyjából tudjuk a helyét, meg tudjuk mondani, hogy hol vannak. Ezek eléggé specializáltak, tehát a színlátásra, a mozgásra, a formalátásra, különböző területek specializálódtak. Az érdekes a dologban az, hogy ezek párhuzamosan egymástól függetlenül, ha tetszik, bután dolgozzák fel ezeket az ingereket. Tehát nincsen nagyon sok kommunikáció van közöttük, de ez soha nem egy tudatos döntés, hogy hát akkor hogy is van ez most, akkor itt világosabb van, vagy sötét van. Tehát ezt tényleg nem úgy kell elképzelni, hogy mi, mert hogy akkor nem tudnánk nagyon előre haladni a világban, hogy hányan el kellett döntenünk. Tehát ez egy nagyon gyors folyamatnak kell lennie, nagyon, ha tetszik, adaptív, tehát hogy alkalmazkodó folyamatnak kell lennie. Úgyhogy semmiképpen nem kell ezt úgy elképzelni, hogy bármi beadható az embernek, és hogyha akkor lehet, hogy átkezett is egy kicsit az illúziókra. Például van az a típusú illúzió, biztos mindannyian ismerik, amikor van két nyíl. Ugye az egyik nyíl az befelé mutat, a másik nyíl pedig kifelé mutat, és az a lényeg, hogy mind a két vonal egyforma hosszúságú. Mégis az történik, hogy a kifelé mutató nyíl, tehát aminek így kint van a szára, azt hosszabbnak látjuk, mint a befelé mutató nyílat. Ez biztos mindannyian ismerik, azért ezt számolom, ez a Müller-Lyer illúziónak hívjuk. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha azt mondanák, hogy a látás egy tudatosan eldöntött konstruktív folyamat, akkor én azt mondanám önöknek, hogy ez egy illúzió, tessék végre belátni, hogy ez ugyanolyan hosszúságú két vonal, és ennek következtében remélhetőleg, mivel mindenki elég intelligens, ugyanannyinak, ugyanakkorának kéne látnia. A valóságban azonban ez nem történik, és hát itt a beszélgetésünknek egy fontos eleme az, hogy meddig lehet, ha tetszik, a tapasztalat, meg a társadalmi konvenciók segítségével, vagy azoknak a hatására, mennyire lehet befolyásolni ezeket az alacsony szintű látási folyamatokat. Tényleg azt gondolták, hogy ha tetszik, a 20. század elején elég sok kultúrközi kutatást végeztek, és ott az úgynevezett vadak, tehát a természeti népeknél, tényleg azt gondolták, hogy nekik élesebb a látásuk, sokkal inkább érzékenyek az illúziókra. Tehát tényleg nagyon sokan még úgy gondolták a pszichológia történetében, hogy itt lesznek majd ilyen különbségek, miközben úgy tűnik, hogy illetve van egy-két különbség, de azok nem amiatt vannak meg, hogy valaki a városban nőtt fel, vagy nem a városban nőtt fel. Tehát ezek olyan univerzális dolgok, amelyek nem egyéni döntés kérdései, és semmiféle társadalmi nyomásra nem
tudjuk. Hát és benne kultúra? Azért kérdezem ezt, mert például a mexikai világbajnokságon, annak idején, mexikai világbajnokságon a jegyeket, nem sorszám, nálunk ugye a stadionokban, az európai kultúrkörben sor és székszám alapján határozzák meg, jártak futballmérkőzéseket, tudják. Az Astér stadionban nem ez volt, hanem színek voltak. Tehát különböző színei voltak a soroknak, illetve a székeknek, mondván, hogy ezek a népek annyira színkultúra volt, annyira jól meg tudják különböztetni a színeket, hogy ott ez sokkal informatívabb, mint az egyébként részben a matematika nézőknek a számok leírása.
Talán, hogyha az előzőhöz kicsit kapcsolódnék, azt gondolom, hogy kicsit afelé mutat a tudomány, hogy itt különböző szinten vannak ezek ennek a konstrukciónak a lépései. Tehát vannak olyan szintjei, vannak olyan modulok, vannak olyan egységek, amiket nem tudunk kikerülni. Vannak olyan illúziók, amiket egyszerűen nem tudunk nem látni. Tehát például illuzórikus kontúrok, tehát bizonyos formáknál úgy látunk kontúrokat, hogy ott nincs kontúr. Ezt nem lehet, akárhányszor ránézünk erre a képre, mindig látni fogjuk azt a kontúrt, ami nincs ott. Más esetekben úgy néz, hogy el tudjuk felejteni, meg tudjuk tanulni, hogy mit kell látni. Hogyha egy kockát sematikusan felrajzolok, akkor azt az ember a saját akaratával el tudja dönteni, hogy egy kifelé fordított, vagy kívülről nézett kockának látja. Tehát úgy néz ki, hogy nagyon nagy skálája van ennek, és nagyon sokszor az iskolázás is hozzájárul ehhez. Tehát az, ahogy mi a látványról beszélünk, az egyrészt valamilyen biológiai örökségünknek a hagyatéka, rengeteg ilyen kis részecske működik bennünk, aminek egy-egy részéről nagyon sokat tudunk, egy-egy részről sokkal kevesebbet, és ugyanakkor van egy csomó olyan kulturális hagyományozódás, ami problémássá teszi igazából ennek a vonalnak a meghúzását. Tehát amikor elmennek antropológusok és bizonyos rajzokat mutatnak itt-ott, mondjuk afrikai törzseknél, akkor kiderül, hogy megpróbálom, hogyha a látványról beszélünk, én is elmagyarázni a képet és nem megmutatni. Tehát, hogyha lerajzolunk egy kis dombot, rajta egy kis antiloppal, előtte egy jó nagy elefántot és egy jó nagy embert egy lándzsával, ahol az európai nyilvánvalóan azt gondolja, hogy a lándzsa az elefánt felé irányul, hiszen méretben ezek összemérhetők, egy afrikai jó eséllyel azt fogja mondani, hogy az elefánt az antilopot próbálja megcélozni, mert igaz, hogy ez a domb tetején van és 20 akkora, de afelé mutat a lándzsa. Tehát, hogy mit látunk, hogyan látunk, az bizonyos szempontból viszont ilyen kulturális hagyományokhoz kapcsolódik.
Mit kezd ezzel a művészet? Mert ugye, akkor, ha jól értem, nem csak azt kell megtanulnunk, hogy hogyan látunk elemi szinten, hanem akkor meg kell tanulnunk azt is, hogy hogyan látunk képzőművészeti tárgyakat, alkotást.
Igen, én pont itt a beszélgetés előkészületei során én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a művészet, én azt hiszem, hogy a bizonyos szempontból a látvány kérdését bonyolultabb módon ragadja meg, de mégis ez a bonyolultabb megragadási mód számunkra természetesebb. Természetesebb azért, mert itt egy tudományos gondolkodásmód kerül párhuzamba, direkt nem azt a szót használom, hogy kerül szembe, egy olyan hétköznapi látásmóddal, ahol van egy olyan alkotott világ, és most gondolok a művészetre, ami akarva akaratlanul is forrásának ezt a hétköznapi látványt tekinti, mit tekinthetne más, hiszen a művész is ugyanilyen ember, mint amilyenek mi vagyunk, azonban a világhoz való viszonya némiképpen más. És igazából itt két dolog hangzott el, ami számunkra is ugyanolyan fontos. Az egyik az, hogy a látás konstrukció, a másik pedig az, hogy a látásról úgy beszéltünk, mint a megismerésnek egy fajtájáról. És ha a művészet történetét gondolatban így egy egységként, most így nem részletekben nem nagyon belemelve végignézzük, akkor tulajdonképpen ezek fogalmakkal találkozhatunk, és nem csak fogalmak ezek, hanem dilemmák vagy ellentmondások is egyszerre, amik most így az ezredfordulón, vagy a 20. század művészetében, ha tetszik, akkor nagyon élesen kerültek a felszínre. Azért vélünk ezek a dilemmák, hiszen hogyha visszatekintünk a művészet hagyományára, akkor láthatjuk, hogy a konstruált világ az a művészek számára egyfajta átirati lehetőséget jelentett, egyfajta transformációt, amiben az adott kultúra a maga a világképét a művészet nyelvére fordította át egyfelől, és gondolt itt mondjuk a román művészetre, vagy a gótikus művészetre akár. De másik oldalról viszont nagyon érdekes az, hogy a tudománnyal párhuzamosan, amikor a tudomány számára a világ leírhatósága válik egy alapvető relevációvá, például a reneszánsz alatt, akkor a műalkotás is a látványnak a megismerése céljából alakul át, és válik egyre inkább tükörré, vagy minél pontosabb leírójává annak, amit látunk, és gyakorlatilag ez a fajta dilemma, ez a művészet történetében állandóan a későbbi korokban is megfigyelhető. Még egy fogalmat be kell vezetnünk ebben a dologban, amire már szintén utaltunk a pszichológiában, és az pedig a látás konvenció, és ami azt jelenti ebben az esetben, hogy mik azok az előfeltevések, mik azok a tanult információk, amik meghatározzák azt, ahogyan látunk, és az adott esetben a műalkotások szemlélésekor ez nagyon, nagyon élesen jelentkezik. És azért kell ezt így mondani, mert én azt gondolom, hogy pont ebben a beszélgetésben az egy nagyon érdekes vonal, hogy pont ezeket a dilemmákat, filozófiai, pszichológiai dilemmákat, amikor átbeszéljük, akkor rögtön párhuzamba állíthatjuk egy olyan bizonytalansággal, ami a látott világgal kapcsolatos, és a művészet világával kapcsolatos, és hát a jelen időben vagyunk, láthatjuk, hogy pont ezek, így például a kortárs művészet kifejező eszközei, milyen vitákat, milyen bizonytalanságokat kavarnak a nézőben. És itt jön megint vissza a látás konvenciónak a kérdése. Ha vele gondolunk, akkor tulajdonképpen a 20. század művészete a közfelfogás számára meglehetősen érthetetlen. Annak ellenére, hogy egy korban élünk a művészekkel, és egy korban élünk azokkal az alkotásokkal, amik most születnek, milyen furcsa, milyen különös, hogy az utolsó látás konvenció, ami mindenki számára adott esetben érvényes lehet, az mondjuk az impresszionizmus, ami mondjuk egy 130 évvel ezelőtti konstrukció, látás konstrukció, hogyha tetszik.
Ez azért, mert nem tanultunk meglátni, 20. század művészünk?
Egyfelől. Másfelől megint csak a tudományos párhuzamokra lehet utalni. Tehát én azt gondolom, hogy a 19. század végén a tudományos fejlődésben egy nagyon nagymértékű fordulat áll be, és az addigi empirikus megközelítési mód és a világ leírásának részletezőbb módszerei helyett egy kísérletező attitűd kerül előtérbe. És ez a kísérletező attitűd nagyon nagy hatással van a művészetre is, a művészet intézményrendszerére is egyébként, és érthetően olyan látásmódok, amik a művészek számára, vagy a korszak számára evidenciának nevezhető, a művészek számára már nem jelentenek olyan kihívást, mint korábban. Nagyon sok oka van annak, hogy miért borul fel ez a látáskonvenció, és miért borul fel a művészet akadémikus rendszer, és miért kezdődik el egy nagyon gyors kísérletezési fázis a 20. században, amiben egyre másra váltják egymást a különböző irányzatok és különböző nézőpontok. Én azt gondolom, hogy most egy nagyon érdekes pillanathoz érkeztünk, már abból a szempontból, hogy az ezred végre nyilvánvalóvá vált, hogy ez a filozófikus, konceptuális megközelítés, ami az elmúlt 130 évre jellemző volt, ez egy kicsit megtorpant, és ebben az időpillanatban újra azok a alapvető kérdések merülnek föl, hogy mi is a művészet funkciója, hogyan is kapcsolódik a művészet a mindennapi élethez, a mindennapi látványhoz, hogyha tetszik, hogyan közelíthetők újra a nézőpontok majd.
Hadd kötözködjek itt ennél a hogyan kell látnunk a 20. századig épülő művészetet szintén. Ha párhuzamodnál maradunk, az, hogy a tudomány még inkább kísérleti lett, azért az korábban is megvolt, de mondjuk a 19. század végétől mindenképpen az lett, annak azért lett eredménye. Tehát, hogy kísérletezős lett a természettudomány, annak olyan konkrét eredményei lettek, amelyek a mindennapi életben körülvesznek minket. Mikrofonba beszélünk, lámpák világítanak, jó autók mennek alattunk. Tehát magyarán a hétköznapi ember számára ennek a sok kísérletnek sok-sok jó eredménye lett. És most rakjuk egy pillanatra félre, hogy mindeközben robbantottunk atombombákat és szennyezünk egyesek szerint a környezetet. De lettek eredmények. Na most a művészeti kísérletezésnek, amire utaltál, a nagy közönség számára úgy tűnik, mintha nem lettek volna ennyire átütő eredményei, néhány művészet, filozófus, esztéta és a kiállító művészek jól el vannak ezzel a kísérletezéssel, tömeg meg nem élvezi az eredményeit. Tehát, hogyha ezt a párhuzamot nézem, akkor talán a tudomány kísérletezős diák, az mintha sikeresebb lenne.
A művészetet én nem látom ilyen eredménycentrikusnak. Én úgy gondolom, hogy a művészeti megnyilvánulások a művészet történetének folyamán sokkal inkább egy kor lenyomatként, vagy kor tanúként jelentek meg, és ebből a szempontból tarthatjuk érdekesnek inkább a 20. század fordulatait, és sokkal több nyomot hagynak a műalkotások így visszanézve arról, hogy a 20. század különböző évtizedeiben hogyan és hogyan változott a hétköznapi gondolkodás és a konstruált világ közti viszony, és hogyan foghatjuk meg a hétköznapi ember viszonyát akár a tudományos vagy a technikai fejlődéshez, mint hogy valamiféle teljesen konkrét megfogható eredményt láthassunk így. Igazából a művészet történetében ilyen eredmények azok mindig az ilyen, vagy leginkább a reneszánszban megfoghatók, ahol az ábrázolásnak egy nagyon határozott forduló pontjával állunk szemben, de én azért nem is emelem ki, mert itt a látáskonvencióknál nem szeretném, hogyha ennyire nyugatközpontúak lennénk. És szeretnék arra célozni, hogy érdemes ilyenkor az egyidejű, de más látáskonvenciókat is párhuzamba állítani. Itt például a kelet-ázsiai szintén nagyon nagy és nagyon erős látáskonvenciót, ami teljesen kívülrekedt ettől a fajta fejlődéstől, ha tetszik, vagy eredménytől, de ennek ellenére mégis egy nagyon erős és nagyon koherens világot tudott létrehozni.
Zsolt azt mondta, hogy a művészet nem ilyen eredménycentrikus. Egy kicsit azt gondolnám, hogy a tudomány sem volt mindig ilyen eredménycentrikus. Tehát, hogy amit igazából tudománynak tekintünk, az mondjuk másfél évezeden keresztül a világ érthetővé tételére törekedett, a mindennapi tapasztalatok valamilyen rendszerezésére törekedett, és ugye nagyon sokan még ma is, vagy egyre inkább olyan álláspontot tartnak elfogadhatónak, hogy a modern tudománynak ez a manipulációja, hogy mi itt a világot nem is azért akarjuk megismerni, hogy értsük, hanem hogy egy kisebb DVD lejátszót csináljunk, ez igazából a reneszánsz mágia, okkultizmus, ami egy kifejezetten manipulatív tevékenység, ennek a szintén a reneszánszban fejlődő mesterségeknek, tehát az, amikor egy várépítő könyvet tud kiadni arról, hogy hogyan kell jó várat építeni, stb. Ennek a két áramlatnak és a hagyományos tudománynak a valamilyen furcsa házasságából származik. Tehát viszonylag modern jelenség már az is, hogy a tudomány ennyire technika-centrikus és ennyire nem annyira magyarázó, értő, hanem manipuláló és predikcióra törekvő legyen. Tehát itt én is kicsit azt gondolom, hogy sokszor ez a kérdés nagyon egy ma nyugati kultúrában föltett kérdés, ami teljesen jó, csak hogy nem triviális, hogy ez minden kultúrában, minden korban így merül fel a kérdésként.
És nem beszél arról, hogy vannak olyan szerzők is, de én nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez a kísérletezés, vagy amit a Zsolt is mondott, hogy tehát a kísérleteknek az alkotása, hogy a pszichológiában ez kulcsfontosságú pont azért, hogy bekerülhessen a természettudományok körébe. Vannak olyan szerzők, akik egészen konkrétan ezeket a kísérleti pszichológusokat okolják azzal, hogy, vagy nem is okolják, de bocsánat, tehát őket vádolják, hiszen ez azért nem ennyire problematikus dolog, de azt mondják, hogy ők indították el azt a fajta szemléletet, ami ezt a konstruktivitást hangsúlyozta pont a látás esetén, illuzórikussá tette, ha tetszik a külvilágot, illetve hogy nem evidensen eldönthetővé, hogy az most tényleg létezik, vagy tényleg nem. Azáltal, hogy elkezdte mérni az embert, mérhetővé, kiszámíthatóvá tette, tehát ha tetszik a hatalomnak is egy kicsit kiszolgáltatta, és a művészek, ha tetszik, ezt a szemlélet szerint csak követték azokat a fajta változásokat, amit ha tetszik a pszichológia, kísérleti pszichológia okozott. És még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy azután a kísérleti pszichológia, konkrétan a gondolkodással foglalkozó pszichológia nagyon sokat szenvedett aztán attól, hogy ez a nagyon, nagyon egyszerű, nagyon a fizikára hasonlítani próbáló kísérleti szellemmel áldódott meg, és hát nagyon sokan, hogyha ma is azt mondjuk, hogy hát van ez a kognitív pszichológia, ami így a gondolkodásra foglalkozik, akkor mindenki azt mondja, hogy ja, a számítógépek ismerem. Tehát hogy mindenki arra gondol, hogy ez valami mechanikus, mechanisztikus világképet mutat, azt gondolja, vagy azt próbálja kimutatni, hogy tényleg mi kell, hogyha megforgatok itt egy dolgot, akkor itt ez fog kijönni. És igazából a pszichológia nagyon sokat szenvedett attól, hogy nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy a pont az ilyen kulturális folyamatokat be tudja építeni, tehát konkrétan a kultúrát, hogyha majd lesz idő egy kicsit később, akkor én tehát szeretnék is egy példát mondani arra, hogy hogyan képzeljük most el, hogy hogyan épül be a kultúra, van beépülve, ha tetszik a kultúra az én
fejében. Mielőtt ezt megteszünk, mi férjünk vissza a művészet felfogásokra, egyáltalán arra, hogy mit kezdtek jön, vezetsz egy galériát. Tehát vezetsz egy ilyen kiállításról is foglalkozó helyet. Mit kezdtek hozzá a helyzettel, amit leírtál, hogy az a konstrukció, az a látáskonstrukció, amiben nevelődött a 20. vagy már 21. század közönsége, az legalábbis egy széles közönség körében nem fogadja be, vagy nem annyira evidensen fogadja be a kortárs műalkotásokat. Van-e erre akár művészetmenedzseri, akár konstrukció tanítási, idézőjelbe teszem a tanítást, vagy nem is teszem idézőjelbe, stratégiátok, hogy valamiképpen ezt megragadjátok, felhagyjátok ezt az ellentétet.
Még vissza szeretnék kanyarodni így a válaszomban az előző egyben felvetettekre, hogy csak itt tisztázni szeretném a nézők számára, hogy amikor a művészet fejlődéséről, a 20. századi történetről beszélünk, akkor említettünk egy párhuzamot, és ez pedig a tudomány és a művészeti kifejezésmódoknak a párhuzama volt, de említsünk egy másik párhuzamot, ami állandóan át és átfonja ezt a tudományos érdeklődést, vagy a tudományos irányt, és ez pedig a hétköznapi kultúra, illetve a populáris kultúra iránti fogékonysága a művészeteknek. Igazából ez a két szál, vagy két vonal nagyon sokszor találkozik. A művészek egy része a tudományos megismerést, a másik része pedig a mindennapi életet, a mindennapi környezetet tekinti meghatározónak a művészi alkotás során. De az a kérdés, amit most kaptunk a művészetnek az ilyen dilemmáiról, az végül is lehetőséget teremt számunkra arra, hogy most egy kicsit a befogadó oldaláról közelítsük meg ezt a dolgot. A befogadó az azért egy nagyon fontos eleme nyilvánvalóan ennek az egész művészeti kérdésnek, hiszen ő az, akit mi a kiállító termekben, galériákban várunk, mint nézőt. Befogadóval csak néhány kérdést szeretnék ebben kapcsolatban felvetni, amit nyilván a kollégák majd jobban megválaszolnak, de hát borzasztóan fontos számunkra a látvány szempontjából, hogy ahogy itt leegyszerűsítve megfogalmaztuk az előbb, hogy van a való, vagy a világ előttünk, és hogy van az én szemem, és akkor látok valamit, de hogy az, amit én látok, az hogyan különbözik attól, amit mondjuk egy művész ugyanebben a székben ülve látna ugyanerről a képről, és hol vannak azok a differenciák, azok az eltérések, amire ő rámutatna, amit ő észrevenne ebben, és ami miatt ezt a képet, amit én látok, egy jelentésteli dologgá tudná alakítani. De erre majd még szeretnék visszatérni, de gyorsan a kérdésre a válasz. Tehát a kortárs művészeti kiállító terekben dolgozó személyzet, kiállítás rendezők, úgy hívják ezeket majd kurátorok, azért mert a kurátor fogalma egy kicsit komplexebb, mint a kiállítás rendező fogalma, számára ez a legnagyobb kihívás, hogy hogyan lehet azt a rést csökkenteni, ami a néző és a kor jelenségként megmutatkozó művészet között van. És azt gondolom, hogy Közép-Európa helyzete a történelmi közelmúlt miatt nehezebb, sajnos, mint a nyugat-európai országok helyzete. Azért nehezebb, mert az a művészeti hagyomány, ami a 20. század folyamán ebben a kísérletezésben eltelt, itt Közép-Európában megszakadt, és egy másfajta reprezentáció került előtérbe, hogy vált ismerté a szélesebb körű közönség számára. És ebből a másik fajta reprezentációból nézve nagyon nehéz visszakanyarodni ahhoz a szálhoz, aminek a magyarázata, oktatása, hogyha tetszik, az megszakadt 1945 után, vagy hát az 50-es években. A művészeti nevelés az gyakorlatilag kulcs mindannyiunk számára, és ezek az intézmények nem csak mi, hanem a Szépművészeti Múzeum is, vagy a Magyar Nemzeti Galéria több szinten próbálnak a közönséggel kapcsolatot teremteni. Az egyik borzasztóan fontos sík az a gyerekekkel való kapcsolat, és a gyermeki kreativitásnak a megragadása pontosan azért, hogy ezt a kreativitást, amiről remélem majd még hallunk, ezt a kreativitást átmentsük egy olyan időszakra, amikor felnőtté válik a néző, és hogy emlékezzen arra a játékosságra, amit ő még gyerekként a rajzokon elsajátított. A másik természetesen a távlatvezetés, a hasonló típusú, vagy az ilyen kerekasztal beszélgetések, amiket a múzeumok szerveznek, vagy az írott információ, a kiáltás vezetők, amiket igyekszünk kiadni, de én nagyon pessimista vagyok ezen a területen. Én nagyon sokszor tapasztalom ezt az eltérést és az elfordulást. Nekünk az a legnagyobb szenvedés, ha így lehet mondani ezt a csúnya szót, hogy a kiállítási intézménynek a közönsége akarva, akaratlanul is egy zárt kör. Egy olyan zárt kör, akinek mi magyarázhatjuk újra és újra azt, hogy mi is a kortárs művészet, de ha valaki ott áll, most gondoljuk el, valaki ott áll a Hősök terén, és azon gondolkodik, hogy balra forduljon, vagy jobbra forduljon. Ha balra fordul, akkor a Szépművészeti Múzeumban megnéz egy reneszánsz vagy barokk kiállítást, ha jobbra fordul, akkor viszont egy kortárs művészeti anyaggal fog találkozni. Ez a döntés számunkra meghatározó. Ha valaki jobbra fordul, és a műcsarnoknak a lépcsőjén jön föl a Szépművészeti Múzeum lépcsője helyett, akkor tulajdonképpen nekünk már nyert ügyünk van. Szóval kívülről kvázi betolakodó, aki bejön a kortárs művészetbe csak azért, hogy elszörnyedjen, pedig azt várja, hogy megértse ezt a dolgot, ez nagyon-nagyon ritka. Nekünk is, és a művészeknek is most egy azon platformunk van, és ez a platform ez pontosan az, hogy mi menjünk ki a múzeumból, és olyan fórumokat keressünk, ami a múzeumon kívül van, rámutatva arra, hogy na ez művészet, lásd a művészet nem is olyan idegen, lásd a művészet a te életedből ered, és ebben kedvet csináljunk ahhoz, hogy bejönnek a nézők. Most nem akarok megölni esetleg a képességületés későbbi alakulását, de erre nagyon szeretnék visszatérni, mert ez megint csak nagyon problematikus, hiszen a hétköznapi környezetben nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az, ami művészet, és mi az, ami nem művészet, hanem mondjuk reklám. De hadd adjam vissza most itt a szót, mert nagyon sok...
Ha jól értem, volt egy utalásod arra, hogy a gyerekek megfogása fontos. Benne van ilyenben, van ennek olyan alapja, hogy az ő látáskonstrukciójuk az még nem fertőződött meg ettől a, ha úgy teszik, klasszikusabb időszaktól, és őket még lehet esetleg a modern kor szemléletére nevelni. A szemlélete most szemléletet.
Én akkor kicsit megpróbálok a kettő között valamit mondani. Az egyik az az, hogy sok szempontból azt hiszem, hogy itt alapvető lesz az a kulturális eleme a látástanulásnak, ami tényleg koronként és szociális rétegenként is más. Tehát, hogy nagyon eltávolodott ma egy közember attól a látványtól, amit egy művészeti modern művészeti kiállításon van lát.
Nem biztos, hogy a közember távolodott el. Ő van valahol, és talán hozzá képes távolodott el a művész.
Ezt gyakrabban mondják így. De ugye nem tudom, hogy van-e a hívén, ezt mondtuk. De értem.
Hát ha a hétköznapi emberből indulok, jól nagyon nyúltunk ki, a hétköznapi embernek a látásmódját, hát hadd tekintsen valamivel organikusabb kiinduló pontnak, mint a művész tizenlátás.
Akkor úgy fogalmazom, hogy például egy 18. századi nemesi családban felnövekvő ember volt a 18. századi művészet hétköznapi embere. Ennek készült a műalkotás, ez adta a pénzt a műalkotásra, ez rakta ki a szobájában. Ennek az embernek olyan vizuális kultúrája volt, ilyen kis kütyülék, amiben mit tudom én miket lát, prizmák, ugye a 17. neve a prizmának az, hogy a bolondok paradicsoma, lehet benne rengeteg szintlát, stb. Az a réteg, amelyik művészetet fogyasztott, az nagyon komoly iskolázást kapott, és ez egy nagyon szűk rétege volt a társadalomnak.
Hadd folytassam a történetet, a 20. 21. században pedig a művészek nem jelentéktelen része adóforintokból él, az állam támogatja, tehát nekünk, egyszerű hétköznapi embereknek az iskolázottsága kellene, hogy meghatározza legyen, ehhez képest távolodott el esetleg.
És ugye pont, ugye pont az a kérdés, hogy ki a hibás ezért? Azért, mert a művész fejlődött egy valamilyen hagyományban, és én nekem meg most már lassan a Mohácsi Lőrinc se tanítják meg az iskolában, vagy azért, mert megkérdőjeleződött az, hogy pontosan mi az, amit fontos tudni. Ezek fontos kérdések, én csak annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy régebben sokkal, talán ezt a művészettörténész majd megszáfolja, de hogy sokkal szervesebben összekapcsolódott a művészetet létrehozó réteg, a művészetet élvező réteg, és annak a tanítása, hogy hogyan kell ezt a művészetet fölfogni. Ez ma nincs ilyen jellegű tanítása a vizuális kultúrának, bár igaz, hogy a nagymamám sokkal jobban lát részleteket a régi képeken, mert megműtötték a szemét, de nem bírja a videoklipeket követni. Én ezeket tudom követni, ezt nem tudom, hogy egy másik kultúrába tanulok bele. Ez a kultúra viszont nem az a kultúra, ami egy elit művészeti rétegnek feltétlenül az eszköze.
Közben jött ez a demokrácia nevű dolog.
Hát túl sokan olvasunk, és
hát ez történik, tehát sajnos az történik, hogy a művészet közönsége, némi művészet mozgalmak hatására is egyébként, így kitárult, tehát a nemesi rétegen túl, tehát 10 millióan mondjuk így a magyarországi területen. Tehát az azért egy dilemma, azon élő dilemma, hogyha van egy ilyen adottság, tehát ebben a pillanatban nem tudjuk még leszűkíteni ezt a 10 millió embert arra a 200 ezerre, aki megkapja ezt a kultúrát von Hausshoz, vagy pedig az amerikai iskolában, hanem az történik, hogy itt vagyunk, nézzük, mikor kell elkezdeni minket tanítani, akár már pici érintetlen konstrukciómentes látásmódunkkal?
Igen, ez nagyon jó kérdések. Nyilván igyekszem nem pontosan a kérdésekre válaszolni, ha megengeditek. Nem tudom, hogy Zsolt kibírja válaszolni, akkor is, hogy valami egy kicsit reflektálni, és ezt szerintem később elő fog kerülni, hogy azt én egy érdekes dolognak tartom, hogy valami olyasmit mondhatok, azt hiszem te mondtad pontosan, de mindegy, ennek nincs nagyon nagy jelentősége, hogy mi itt élünk ebben a vizuális kultúrában, és amúgy meg ezek a művészek, ezek itt próbálkoznak ugye valamivel, ami minket nem éri. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog is, hogy amiről én szeretnék egy kicsit beszélni, pszichológusként ez engem érdekel, vagy engem ez érdekel legfőképpen, hogy vajon nem csak annyi különbség van-e a kettő között, hiszen azért nagyon sokszor a kortárs művészetben nem sokban különbözik az ő formanyelve attól a populáris kultúrától, nyilván a Zsolt is utalt erre, amit mondjuk én naponta körülöttem mindenhol látok, ő tudatlanul észre sem véve, de mégis csak benne élek. Tehát nem arról kellene szólni igazából, ha tetszik ennek a látástanításnak, vagy a befogadástanításnak, hogy egyszerűen váltsunk stratégiát, vagy ha tetszik, ne váltsunk stratégiát, tehát ne azt gondoljuk, hogy akkor, amikor én múzeumban megyek és műalkotásokat szemlélek, akkor nekem egy olyan fajta, és ez nagyon primitív leegyszerűsített hozzáállás, de hogy egy olyan fajta attitűdöt kell fölvennem, hogy hú, hát bum, én elájultam, mert ez milyen gyönyörű, mondjuk ez a műalkotás. Engem azért érdekel ez az egész probléma, hogy ez a kortárs művészeti kérdés, mert hogyha megismerésről beszélünk, és akkor itt megint vissza szeretnék kapcsolódni, nem pedig egy aktív megismerésről beszélünk, nem pedig egy passzív befogadásáról, ha tetszik az isteni szélségnek, amit az alkotón keresztül megalkotódott valahogy valamilyen szinten, akkor itt már minden más kérdésről, tehát másképp kell látnunk a dolgot, és egyszerűen azt kell látnunk, hogy én nem az embereket akarom viszont bántani, ahogy te megvédted őket, csak hogy lehet, hogy egyszerűen csak egy picit kéne stratégiát váltani, és egy picit másképp viszonyulni azokhoz a dolgokhoz, amit mondjuk akár a műsorokban látunk, és mondjuk lehet, hogy nem kéne nagyon nagy párfordulást tenni a műsorok meg a Színművészeti Múzeum között. Nyilván ez egy nagyon fontos dolog, hogy én ezt úgy fogalmazom meg, ez egy nagyon primitív és pszichológilag nem túl kidolgozott elképzelés, de hogy bizonyos fajta művészeti ágakra, ha tetszik, hogy Zsolt az impresszionizmust említette, de még azt én azért gyanakú vagyok ezzel kapcsolatban, vannak sztoriaink, tehát vannak történeteink. Tudom azt mondani, hogy jaj, hát milyen szépen megvan ez festve, meg hogy milyen jó ki van ez dolgozva, hát igen, ilyet én ugye nem tudnék, most gyerek hozom itt a közhelyeket, ellentétben azzal a másikkal, hát én ilyet bármikor. Tehát, hogy, és nem, persze én nem ilyen egyszerű sztorikra gondolok valójában, de én azt gondolom, hogy én azért gondolom, hogy a stratégia az sokkal jobb szó. Valamiféle, igen, pont. És bocsánat, még egy dolog, tehát hogy azért az a gyerek dolog, hogy ez mennyire érdekes. Én azt gondolom, hogy nem is arról kéne beszélnünk valójában, hogy az ártatlan gyerekekkel mi van, meg az ártatlan, nem tudom, olyan emberekkel, akik nem élnek ebben a nyugati kultúrában. Mert hogyha tényleg megkérdezünk, erről beszélgetünk is, hogyha megkérdezünk egy csapat óvodás, mint hogy meg is tették, hogy mondják már meg, hogy ilyen szép, akkor ilyen halálégítseket fognak kiválasztani szépnek, mert hogy nekik tényleg az a szép, tehát ilyen gyönyörű festményeket, akinek van gyerek, az pontosan tudja, hogy van a rózsaszín korszak a lányoknál, meg a óbliga korszak is, hogy neki azt kell megvenni, mert az neki szép. Tehát, hogy azért ez egy nagy félreértés valamilyen szinten, hogy a gyerekek azok még ártatlanok, és hogy ők még mondjuk azt, hogy 4 éves kor alatt még oké, 4 éves kor után meg már elrontott őket a társadalom. Én csak egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy itt próbáltam is elutalni, hogy a pszichológia most már egy kicsit, vagy a gondolkodással foglalkozó pszichológia egy kicsit próbálja visszarakni a kultúrát az ember fejébe, ha tetszik, és nyilván az egyedi emberek fejéről beszélek. Az egy nagyon érdekes képességünk, és hogyha szerintem ez egy érdekes dolog, hogy már egy két és fél éves, sőt egy másfél éves gyerek is képes arra a dologra, hogyha tetszik, a szándék tulajdonítás képességére, tehát hogyha ránéz egy másik emberre, akkor ott mindig másfél éves, ez még ez nagyon pici, de hogy megvan benne ez a képesség, ha nem is tudatos, elkezdem odafigyelni rá, hogy vajon ő mire gondol, vagy mondjuk, hogyha ahova néz egy felnőtt, akkor a gyerek is oda néz, tehát követi a tekintetét. És én ezt azért tartom nagyon, nem én persze, hanem azért gondolom, hogy ezek nagyon fontos képességek, mert hogyha tetszik, a kultúra az így csempésződik bele az én, a gyereknek az életében, nagyon pici korától kezdve, és a gyerek mit csinál? Elkezd figyelni az ő környezetére, és ez megint egy érdekes dolog, mert egy 2,5 éves gyerek pontosan tudja, hogy mik azok a képek, és hogy a képek azok nem ugyanazok, mint a valódi tárgyak, el tudja őket különíteni, sőt, szimbólumként tudja használni a képet, tehát hogy egy gyereknek megmutatják a babáját, és megmutatnak egy rendes fotót a szobáról, ahova eldobták a babát, és ott bejelölik, hogy itt a baba, a gyerek elmegy és megkeresi. Tehát, hogy megtalálja, tehát érti ennek az egésznek a szimbolikáját. Sőt, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye a saját rajzait is elnevezi, amit nagyon sokan azt mondják, hogy persze, mert a felnőttek mondják nekik. Igazából nem, mert hogy valami ragaszkodik a gyerek ahhoz a dologhoz, amit sok művészettörténész nem annyira szeret, de a pszichológia számára, illetve a stratégiák számára nagyon szempontjából nagyon fontos, az alkotói szándékhoz. És itt nem azt értem, hogy ő próbálja kitalálni, hogy most akkor mire gondolt az alkotó, és akkor én is azt fogom gondolni erről a dologról, hanem még egy mindennapi tárgy esetében is egyszerűen. Ha nem is tudatosan, de tehát nem tudjuk úgy szemlélni, mint egy önmagában levő tárgyat, hanem olyan szinten szimbolikusá válik az egész, hogy benne hordozza, ha tetszik, és itt jön be a kultúra, meg a faj fejlődésnek a vonulata. Ezt úgy tekintjük mondjuk ezeket a poharakat, meg az üvegeket, amik itt az asztalunkon vannak, mint egy hosszú, ha tetszik, racionalizációs folyamatot, tehát hogy azt gondoljuk, hogy a mi őseink azok azért, tehát egyre profi poharakat készítünk, hogyha tetszik, egyre jobban, a célnak egyre jobban megfelelő tárgyakat hozunk létre, tehát egy tárgyba, hogyha én ránézek, nem magát a tárgyat látom, hanem ha tetszik a tárgynak a történetét, nyilván nem minden gyerek alkotja meg ezeket a mozikat a fejében, de hogy mégiscsak azáltal, hogy használatba tudja venni ezeket a tárgyakat, mégiscsak azt lehet látni, hogy meg kell kikövetkeztetni azokat mondom, nem is tudatosan, azokat a szándékokat. Tehát, hogy ez a szándék tulajdonítás képessége, az, hogy a tárgyak nem önmagában valók, már nagyon korán is, itt nem csak a képekről beszélek, hanem minden tárgyakról, hanem mindegyiknek van valamiféle jelentősége, plusz jelentése az adott társadalomban. Ugye nem kell mondani, így fogjuk megtanulni aztán a pénz, meg egy csomó, ennél még sokkal jobb, szimbolikus dolognak a jelentésére.
És akkor erre alapozva lehet tovább vinni.
Mikor élt és nagyjából miket alkotott, de valahogy mégiscsak meg kell ismernem annak a műalkotásról beszélünk, annak az alkotásnak a körülményeit, azt a típusú formanyelvet, amit az alkotó használ. Lehet, hogy ez lehet művészettörténetnek, nem tudom, de hogy tehát egy kicsikét valahogy azokat a körülményeit, vagy azt a kontextust, amiben érvényes lehet ez a dolog. Természetesen, hogyha én ezt nem a múzeumban látom, hanem az utcán, akkor én belerúghatok, arrébb mehetek, nem kell feltétlenül foglalkoznom ezzel, és csak még egy mondat, amit itt tényleg is előkerült, hogy én pszichológusként tényleg úgy képzelem, hogy nincsenek külön feldolgozási egységek a fejemben, tehát nincs egy doboz, ami a műalkotások Tehát itt vannak, így, most kinyitom ezt a szemem, és akkor így látom a műalkotásokat, most a másik szememet, mert nem a műalkotásokat látom. Egyszerűen ez tényleg ez egy nagyon durva kifejezés, de egy helyre megy. Tehát, hogy itt az én megismerési folyamataimat fogja, a világról alkotott tudásomat fogja gazdagítani, jobb esetben ez a beszélgetés, meg egy műalkotás is, hogyha tetszik. És akkor most a baj.
Két dolog. Az egyik az az, hogy érdekes módon akkor, amikor most itt ezt a művészet szót használjuk, akkor mindannyian valamiért kizárólag a képzőművészetekre gondolunk, és azoknak a dilemmáira, holott azért a látványcentrikus művekről beszélünk, akkor azért mondjuk ki azt, hogy ebbe beletartozhat az iparművészet is, és beletartozhat a film is. És ezt azért mondom, mert pont akkor, amikor a művészetnek az elitizmusáról és hétköznapiságáról van szó, akkor nem igen tudok avval egyetérteni, hogy a művészet sajnos ma elitista, pedig eddig nem volt az. Hogyha a művészet történetén így végig szánkázunk megint csak egy pillanat alatt, akkor azért látjuk, hogy valóban vannak olyan időszakok a művészet történetében, amikor egy műalkotás könnyebben tud kommunikálni egy szélesebb közönséggel, mert egy olyan jelrendszert használ, ami a szélesebb közönség számára is nyilvánvaló, de minden esetben ilyenkor benne van, megbúvik benne egy elitista szemlélet is a művészet létrehozóinak az oldaláról. Ez az egyik dolog, amit meg szeretettem volna említeni. A másik dolog, ami szerintem itt nagyon fontos, az pedig az, hogy arról sem feledkezzünk meg, ha már itt a jelen időről beszélünk, hogy egy kortárs műalkotást megítélni sokkal nehezebb, mint egy történeti műalkotást. Tehát nagyon könnyű pozícióban vagyunk most, amikor azt mondjuk, hogy lám, az a műtárgy, amit abban a múzeumban láttam, és a múlt században készült, az milyen szép ahhoz képest, amit most látok, és ez csúnya. Ezt azért mondom, mert hogyha a források alapján, és a múlt században már dokumentálták a kiállításoknak az anyagát, áttekintjük azt, hogy kik állítanak ki egy időpillanatban, akkor nagyon meglepő, hogy az, akit abból a korból most kiemelünk, és akire hivatkozunk, az egy nagyon szűk csoportja csak az abban a korban alkotott összes művésznek. Ez a nehézség.
Azt hiszem, ez már a konstrukciónak az a szintje, ami már nem a látás konstrukció, hanem a, úgy tetszik, a művészet menedzselésnek is a konstrukciója. Ennyire messzire azért nem menjünk el, hiszen ahonnan elindultunk, és beszélgetésnek ezt a szakaszát bezárva, és szót adva kérdéseknek, észrevételeknek, azért térjünk oda-vissza valóban, hogy a hétköznapi ember látása. Onnan indultunk, hogy a hétköznapi ember lát. Mindannyian hétköznapi emberként látunk a helyzetben. Jön a konstrukció, ami egyáltalán lehetővé teszi a látást. Záró kérdésként, amit ha röviden mondtok egy-két szót, azzal talán kerekét tudjuk tenni ezt a részét a beszélgetésünknek. Ha arról mondanátok valamit, hogy ez a látás konstrukció, akár pszichológiai, fiziológiai, tudománytörténeti, művészeti oldalról, a jelenlegi vizuális kultúrában, mely jelenleg hat ránk minden nap a klippeken, a televíziókon, a televíziók való világain keresztül, az utcaképeken keresztül, ezt a bizonyos látáskonstrukciót merre felé viszi le, fel, szét, össze?
Hát szerintem összezavarja. Nagyon nagy mértékben összezavarja, és erről hát mindenki tehet. Mindenki tehet azért, mert mindenki a saját idézőjelben mondom, haszna miatt nagyon szívesen nyúl bele a másik területébe, és ragadja ki azt, használja azt. De mondjuk példákat. Itt, amikor az egész beszélgetésre készültünk, akkor valahogy automatikusan jöttek olyan példák, amik pont ezt a zavart támasztják alá, és ezeket szeretném csak felsorolni ebben a válaszban. Tehát például a kokáért konkrétan láttam Amsterdamban, egy múzeumi negyedben, egy játszótér mellett egy oszlopot, egy ember magasságú oszlopot, aminek a felső része egy üveg, egy áttetsző plexi tömb volt, és az oszlop oldalán lehetett látni egy kis ilyen tekerőt. És azt lehetett látni, hogy oda mennek hozzá az emberek, és megtekerik ezt a kis tekerőt, és fönt az oszlopban kiderül víz van, vízzel van feltöltve, és egy örvény képződik. Na most a kérdés az evidens. Mi ez, amit látunk? Ez egy játszótéri játék, ami a gyerekek számára kiegészíti a hintát, mondjuk, vagy a közelben lévő természettudományi múzeumnak a kihelyezett objektuma, amit az örvényt lehet tanulmányozni, vagy egy holland művésznek a játszótéri játékokba való beavatkozása egy tárgy által. Mondok egy másik példát. A reklám. A reklám azért egy nagyon, nagyon érdekes dimenzió, mert a reklámban pontosan a figyelemfelkeltés miatt és az újdonság miatt nagyon sokszor találkozunk már Magyarországon is olyan képekkel, amik nem kötik első megjelenésükkor a terméket az üzenethez. Például a bokáig most lehet látni pont most az utcán egy nagyon rossz képet, de mégis ebből a szempontból érdekes. Ez egy hölgyet ábrázol, aki néz felénk. A háttér az tulajdonképpen egy homogén vörös, de tőle balra egy távcsőnek a sziluettje látható, és ebben a távcsőben, vagy ebben a távcső sziluettben egy kék ég van fehér felhőkkel. A felirat pedig annyi, keresem az igazit. Nyilvánvaló, most lehet, hogy valami jövőbeli tévéműsorra gondolunk, de ez nem biztos. Itt egy olyan általános üzenet hangzik el ezen a rossz képen, vagy plakáton, ami kvázi irodalmi műveknek, filmeknek, műveknek is lehet inspirálója üzenete. Ezzel szemben megint csak reptéri, köztéri műalkotás, egy függőleges, vertikális futófény, ami feliratok peregnek le, és ezeken a feliratokon az élet értelmének, az élet legnagyobb dilemmáinak kérdései futnak. Én ezen a reptéren észreveszem ezt, és rájövök, hogy ez csak műalkotás lehet, hogyha valami ilyen jelenít meg előttünk, de az, aki húzza a bőröndöt, az biztos, hogy benne, hogy erre nem feltétlenül jön rá, ugyanúgy, mint az az autó sem gondolkodik el ezen, hogy ez műalkotása vagy nem, aki egy ilyen plakát mellett elhalad. De maradjunk a látványok világában, és megint csak a kérdésfeltevő példáknak a világában. Hasonlítsuk össze megint két helyzetet. Az egyik helyzet egy vasárnapi terített asztal. A terített asztalnak a képe azért nagyon elgondolkodtató, mert az, amit kirakunk az asztalra, az valamiféle hagyományt tükröz. Egy olyan hagyományt tükröz, ami nem csak a mi személyünkhöz, a mi látásmódunkhoz, a látáskonvenciónkhoz, de szüleinknek a világához is nagyon erősen kötődik. Hogyan viszonyul ennek a látványa, mondjuk egy gyártelepen valaki által érdekes módon elrendezett konténereknek a képéhez? Ez is borzasztóan érdekes. Mind a kettő egy alkotott kép. Az egyikről mi nem gondoljuk azt, hogy művészet lehet mondjuk az elrendezett asztal. A másikról viszont egy művész gondolhatja azt, hogy ez olyan, mintha művészet lenne, és mondjuk egy jó minőségű fotográfián ennek az érdekessége megjelenítve, egy más kontextusba átkerülve, egy kiállítótermi kontextusba átkerülve, mindannyiunk számára evidencia, hogy szép. Pedig mind a kettő a szemünk előtt van. Ez egy időpillanat, ez egy kérdés, hogy akkor, amikor egy ilyet meglátunk, mint látványt, felismerjük-e azt, hogy ennek értéke van, esztétikai értéke, vagy bármilyen más értéke, üzenete van, vagy nem ismerjük föl. Szerintem a mai embernek a dilemmája sokkal nagyobb, mint az elmúlt koroknak a dilemmái, sokkal szerteágazóbb lett a vizuális kultúra, rengeteg hatás ér minket, borzasztóan sok képpel szembesülünk, ezeknek a képeknek a legtöbb egy fotografikus kép, és ez a fotografikus kép megint nagyon fontos a számunkra, hiszen ez az a kép, amihez a legközelebb áll a látványunk, mert hiszen amit látunk, az kerül át, lehet manipulált, lehet nem manipulált, úgyhogy én igazából emiatt látom ennek a vizualitásnak a nehézségeit, és a összefüggéseinek a sokkal bonyolultabb megmutatását, mint ahogy korábban volt.
Akkor a Zsolt jelszava az összezavarás volt, akkor én megpróbálok a kiszélesítés, meg valamilyet is mondok át kitalálni. Azt gondolom, hogy az egész elmúlt pár száz év egyre inkább megváltoztatja azt, hogy a látott világhoz hogyan állunk hozzá. Ez akár művészeti alkotásokon is látszik, hogy évszázadokon keresztül hihetetlenül nőtt a pontossága, például a természeti jelenségek ábrázolásának. Mondtam a szivárvány, tehát ugyanígy a hópelyhek klasszifikálása, stb. Is mind részei egy olyan folyamatnak, ami azt mutatja, hogy bizonyos emberek ebben a nyugati kultúrában megdöbbentően nagy figyelmet fordítanak a látvány bizonyos részeire, és ezeket nem csak önmagukban használják föl, hanem egyre inkább olyan technikai eszközöket is megpróbálnak létrehozni, ami eddig soha nem láthatót hoz, vagy tesz láthatóvá. A nagyon korai példák ugye a mikroszkópok és a távcsövek, botrány az, amikor a hold finom szerkezetét meglátjuk, botrány az, amikor a Jupiter holdakat Galilei lerajzolja, ez a folyamat folyamatosan tart, és folyamatosan olyan irányban halad, hogy igazából a világ egyre nagyobb részét vagy látjuk, vagy láthatóvá tesszük, vagy azt hisszük, hogy látható. Ennek ugye vannak csapdái is, mert bizonyos esetekben mondjuk ma gyógyászatban, kutatásban olyan képalkotó eljárásokat használunk, amik egy vizuális élményben részesítenek, holott semmi nincs a világban, ami ahhoz hasonló. Nem csak a látórendszeren konstruál egy látványt, hanem már ez a mondjuk így protézis is egy konstruált látványt hoz létre a nem láthatóból. Olyan dolgokat látunk, ami a fény hullámhosszánál kisebb. Tehát, hogy látunk dolgokat, amik nem láthatók, szigorúan véve. És azt gondolom, hogy ez az egyik vonulat, ami a kiszervesedéshez tartozik. Egy másik nagyon fontos dolog az, hogy a vizualitás növekvő szerepe megváltoztatja azt is, ahogyan ez a folyamat történik. Egy klasszikus példa mondjuk a kémia esetében, a hagyományos kémia nagyon sokáig vizualitás nélkül dolgozik. Kekulé, aki szerintem Giessenben építészetet tanul, egy építész az, aki behozza valamilyen módon a vizualitást, a térbeliséget a kémiában, egy hihetetlen forradalmat hoz létre, és ma már olyan mértékig vizuális a kémia egy-egy területe, hogy nehéz enélkül kutatni. Tehát ma egy fehérje láncsort, tehát még egy aminósabb sorrendet leírva, semmit se látunk. Mindenki ahhoz szokott már hozzá, hogy szép háromdimenziós, a képernyőn forgatható kis molekula modellekkel dolgozzon. A kiszélesítés azonban szerintem nem csak ezen a síkon jelenik meg, hanem sokkal alapvetőbb síkokon is. Régóta kérdés az, hogy láthatnak-e a vakok? Meg lehet-e vakokat tanítani látni? És úgy néz ki, hogy ma már vannak olyan készülékek, amik révén például egy vak is tud durván mondva vizuális inputot kapni. Az egyik lehetőség az, hogy az a rendszer, amit szigorúan véve vizuális rendszernek tekintettünk. A Zanett beszélt erről a kicsit gép metaforájáról az embernek. Tehát, hogy az ember olyan, mint egy gép, kiveszem ezt a részt, az elromlik, esetleg berakok egy új csípődarabot, stb. Úgy néz ki, hogy a plaszticitásról alkotott elképzelés pont azt mutatja, hogy olyan terület, amit eddig mindig is a gép látó a rendszerének tekintettünk, képes nem látó ingerekkel dolgozni. Tehát a brájírás tanulóvaknál a vizuális kéreg aktivitást mutat, és elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy például értelmezzen bizonyos jeleket. Még sok szempontból talán meglepőbb az, amikor nem az agyban történik valamilyen csak műszerekkel felfedezhető változás, hanem azt próbáljuk megnézni, hogy ismét egy protézissel hogyan lehet megtanítani valahogy egy vakot látni. Vannak már a 70-es évektől olyan készülékek, amik egy kamera képét taktilis, tehát ilyen tapintási ingerre fordítanak le, és ilyen kicsi tűk valamilyen mintázatban egy viszonylag összefüggő bőrfelületet nyomkodnak, homlokon, hason, itt-ott. Ez egy mondjuk így csúnya szóval topografikus leképezése annak, amit a kamera mutat. A konstrukcióhoz fontos tudni azt, hogy akkor, hogyha ez a kamera le van valahova rögzítve, és előtte mozognak tárgyak, és az ember ezt az ingert kapja, sose tanulja meg látni a dolgokat. De hogyha a saját fejére van szerelve a kamera, akkor igenis a részben tapintáson keresztüli, részben fejforgatáson keresztüli ilyen explorációval, felfedezéssel, igenis meg tudja tanulni értelmezni ezt a tapintási ingert, megtanul látni valamit, ami a testétől függetlenül jelenik meg, távolabb, mint ameddig a keze elér, és ami legmegdöbbentőbb, ezt egy ideig ugyan a bőrén érzi, de egy idő után már nem is a bőrén érzi, hanem eltávolodik ugye a testtől ez az észlelet, ugyanúgy, ahogy a látás során sem azt hisszük, vagy képzeljük, hogy a retinánkban látunk valamit, hanem hogy azt ott látjuk, ezeket a kis kütyüket is a jól használók megtanulják úgy érzékelni, hogy ez igazából egy távoli dolog. Mert valami, tehát hogyha azt mondom, hogy kiszélesítés, akkor itt arról van szó, hogy valami olyan látványszerűség jön létre az emberben, ami sok szempontból hasonlít a vizuális látványhoz. Nem pont olyan, mert ezek a fiúk, hogyha megtanulnak így látni, és egy Playboyt nézegetnek, akkor a mesztelen lányokat fölismerik, rá tudnak mutatni a testrészekre, de mondjuk izgalomban már nem jönnek. Tehát, hogy van egy csomó fontos dolog, amit nem nagyon tudunk, hogy ez milyen jellegű, vagy milyen pontosan hogyan is működik. De én azt gondolom, hogy az elmúlt pár száz év mindenképpen azon kívül, hogy összezavarta a látványt, mert ez mindenképpen azt hiszem igaz is, a határok elmosódásával, nagyon nagy mértékben kiszélesítették.
Összezavarodva, kiszélesedve.
Igen, nekem a tovább görgetve jutott eszembe. Igen, az egyik, igazából két kérdésem lenne, illetve két felvetésem, ami egyik is tudok természetesen válaszolni, pláne a te kérdésedre, de hogy igazából arra gondolok, amit itt Gábor is elmondott, hogy azt én nagyon fontosnak tartom, és erről nagyon sokat beszélgetünk, de erről nyilván érdemes még sokat beszélgetni, hogy tényleg itt az egyik kérdés az az, hogy a tudomány, hogy fejlődik, és egyre többet tudunk a látásról például, az mellesleg érdekes, hogy azért a biológusok tényleg nagyon sokat tudnak, de azért az ilyen komplex látás elméletek még mindig, tehát nagyon nehéz megalkotni valamiért, tehát a pszichológiai szinten fölmenni, hiába tudunk milliónyi adatot az alacsony szintről, az mégiscsak nehéz. Tehát az a kérdés, hogy tényleg hogyan, és itt a kommunikáció kérdése valahol újra fölmerül, hogy mitől lesz jobb az embereknek az, hogy most én többet tudok tudósként, vagy bárki többet tud a látásról, mitől lesz jobb az embereknek, hogyha művészettörténészek nem tudom én, jól tudják kategorizálni az adott korszaknak az alkotásait. Hogyan kell ezeket, és ezt nyilván önök tudnak erre jól válaszolni, hogy hogyan kell, mit kell elmondani ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy jár, nagyon érdekes, megváltozott a világszemléletem, nyilván ez nem ilyen egyszerű. És a másik kérdés, amiről itt beszéltünk, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, és egy kicsit így, tehát hogy így az általam bemutatott pszichológiai szemléletnek a meglehetős korlátottságát mutatja, hogy én így kicsit lelkesedéssel fordulok az ilyen szubkulturális művészetek felé, vagy azt gondoltam, hogy na, az egy nagyon érdekes megoldás, amikor vannak kicsi közösségek, bizonyos területen élő emberek, bizonyos akár ilyen helyi közösségek, akik elkezdenek saját művészetet csinálni, elkezdenek és ugye itt a beszélgetés során mondjuk a graffitisek merültek föl, vagy de egy csomó ilyen dolgot megnevezhetnék. És nekem az úgy tűnt, hogy ez hurrá, nagyon jó, itt ezek az emberek, van sztoriuk azokról az alkotásokról, értik, tudnak kommunikálni az alkotóval, ez az ideális világ. És hát ugye be kell látnom, hogyha itt a Zsolt hívta fel a figyelmet, hogy ez a stratégia, amit nekik kéne aztán alkalmazni a többi műalkotással kapcsolatban, csak hogy úgy tűnik, mint hogyha ezek az emberek nem foglalkoznának a saját szubkultúrai művészetükön túli művészetekkel. Tehát úgy tűnik, hogy ez se egy ideális megoldás, és szerintem ez egy fontos kérdés, amiről lehet még gondolkodni, hogy igen, tehát hogy ez mennyiben játszik szerepet, hogy változik ettől a megítélésünk művészetükön.
Konstruáltunk itt egy látásvilágot önöknek. Érdekelni beszélgető társainkat is, engem különösképpen, hogy mit gondolnak erről. Tehát a kérdésük, megjegyzésük van, azt nagy örömmel hallgatnánk meg, és látnánk is, aki felteszi a kezét, hogy kérdeznek. Kolléganőim, oda visszük a mikrofon. Parancsoljon, önök ki a szó. A légvészetet nevezik, van ezt a félrecentet, csak a
ki lehet egészíteni mindenképpen a úgynevezett média művészettel, ami a...
Hogyan, állóképen belül?
Állóképen belül? Nem, lehet, hogy nem. Viszont ami, hát a fotográfiát én nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a dologban is beemeljük. Viszont ami itt elhangzott, az arra nagyon fontos, hogy felhívjam a figyelmet, és ez pedig az absztrakt művészet, mert akkor, amikor itt a vizuális művészetekkel foglalkoztunk akár a pszichológia szintjén, akár a látványvilág szintjén, akkor úgy tettünk, mintha absztrakt művészet nem létezne, abban a szempontból, hogy mintha nem beszélnék egy olyan művészethezről, ami nem kapcsolódik ahhoz a konkrétan ahhoz a látott világhoz, nem azt transformálja, nem azt írja át, amit látunk. Pedig az absztrakt művészet ilyen, és a 20. századnak egy nagyon fontos meghatározója, és hát igen.
Harmadik?
Nem, sőt, elvállalom. Nem, harmadik is. Hát az úr ugye pontosan azt mondja, amit mindenki a világon, ugye Vitali Komár és orosz munkatársam el, ami kb. 10 éve nagy botrányt kavart azzal, amikor egy nagy kiállító termet kibérelve összesen két képet állítottak ki, Amerika legkedveltebb és legkevésbé kedvelt képét. Ezt úgy csinálták, hogy egy kb. 100 kérdésből álló kérdőívet adtak közre, rengeteg emberre, kb. 12.000 font volt a kérdőívre költött összeg, és azt várták, hogy majd nem, életkor, kulturális hovatartozás alapján, stb. Majd ilyen jó kis típusokat fognak találni, hogy egy csikánó 50 éves asszony mit szeretne látni a falon, mit szeretne egy fehér angol száz protestáns. Megdöbbenésükre ettől függetlenül mindenki ugyanolyan képet akart látni. Azt akarta látni, hogy egy szép tájkép legyen, elég sok kék, legyen egy kis víz rajta, meg valamilyen állat. A legkevésbé kívánt kép pedig, tehát hogy ez ilyen statisztikai jellemzés, tehát biztos volt egy valamilyen fog kivétel, a legkevésbé kívánt kép pedig egy absztrakt kép volt. Megdöbbentek, nem tudtak mit csinálni, de a nagy kiállítóterem ezt a két képet rakták ki. Hát ha Amerika kivétel, azóta már több tucat országgal megcsinálták ezt a kérdőívet, van egy internet oldal, ahol elérhetők ezek a képek, olyan apró különbségek vannak, hogy a kenyai képen még egy víziló is van, a két hátterű tájkép és a tó mellett, a dán képen van egy balettáncos nő és a dán zászló, a két háttér és a tó mellett, és minden országban, kivéve Hollandiában, absztrakt kép az, amit az ember legkevésbé akar látni. Visszatérve arra, hogy ugye ez a referencialitás pont, hogy pontosan ez a komoly kérdésük. Azt csinálja egy művész, amit az ember akar? Azt csináljuk-e, amit a statisztika kiad, hogy az egész világon, Izlandtól, Kenyán keresztül mindenki szép képnek lát? Ez a művész feladata? Én erre nem akarok válaszolni, de mindenképp annyit szeretnék mondani, amit az Anett mondott, hogy nyilvánvaló, hogy való az egyik ok, amiért ez így van, mert ezek beszélnek könnyebben hozzá. És nem biztos, hogy a legszebb történetek azok, amik könnyen beszélnek hozzá. Jöjjön a második.
Én olyan nagy örömmel hallgattam ezt a választ, hogy megszeresőben bele se szólnék. De tényleg én úgy gondolom, hogy megint csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a művészeti médiumok sokassága, vagy megsokszorozódása miatt különböző van lehetőség arra, hogy egyes művészek filozófikusabban szóljanak a közönségükhöz, mások meg nem. Mások meg közérthetőbben szóljanak. Most választási lehetőségünk van. Bemehetünk a kiállítóterembe, és megnézhetünk egy fix, vagy az egy kétdimenziós műalkotást, és azon keresztül megpróbálhatjuk megismerni a festőnek a lelki állapotát, vagy gondolatvilágát, de választhatunk mást is, és elmehetünk moziba is. Az is kép lesz, és azon sokkal közelebb kerülünk egy történethez, egy regényhez, hogyha tetszik. Ezt azért mondom, mert a munkás idejében a választás már egyébként ott is nagyon nagy volt a dilemma, mert ott vagy a munkácsi kép, vagy az impressionista kép, vagy az akkori modern vagy haladó iskoláknak az éppen felvetett képei álltak egymással szembe, és természetesen az impressionista képet abban az időben nem csak hogy elutasították, de botrányt, vagy ájulást, vagy skandalumot okozott egy-egy ilyen képnek a kiállítása. Tehát én azt mondom, hogy a mai művész azért mer olyan képet megalkotni, ami adott esetben nem érthető sok ember számára, mert tisztában van ezzel a sokasággal, ezzel a képi sokasággal. Sokkal jobban, sokkal nyíltabban fölvállalhatja a saját véleményét és a saját álláspontját, koncepcióját, filozófiáját, mint akkor, amikor a művészet funkciója sokkal átfogóbb volt, hogyha így tetszik a társadalomban. Én egyébként nem értek avval a beszélgetés elején elhangzott pessimista megjegyzéssel, ami a rossz művészet adófizetők pénzéből való finanszírozására vonatkozik. Ez egy nagyon összetett kérdés, és szerintem tényleg egy újabb beszélgetés lehetne a kultúrpolitikáról és a művészet élet struktúrájáról, jó oldaláról és rossz oldaláról nyitni, úgyhogy én azért gondolom, hogy ezt
megint csak koordinátként vagy tényként lehet itt megállapítani. Az utolsó kérdése pedig azért nem tudunk válaszolni, ami a lelki szemre, mentális képre, belső képre vonatkozott, mert egy olyan témát érint, ami nem a mai beszélgetésnek a territóriuma. Mert hogyha ezt most úgy építjük föl, hogy tényleg a biológia felől közelítünk, és olyan látképeket, a szem munkája alapján feltáruló képeket próbálunk meg a kultúrával párhuzamba állítani, aminek valamiféle leképezési élménye van mindannyiunk számára, akkor most erre nem válaszolhatunk.
Egy kisebb terhet aztán sikerült alátról a pszichológusról levenni, akinek a lelkénára vagy a szemekről kellett volna valamit mondania. További kérdések? Megjegyzések?
Az első az lenne egy sztori, tehát hogy mit nevezünk, ha tetszik, ártatlan tekintetnek, vagy amikor először elnézek valamire. Van egy nagyon híres neurológus, Oliver Sacksnak hívják, aki ha látták az Ébredések című filmnek a történetét, írta ezek egy valós történetek, ő ilyen betegekkel foglalkozik, akiknek történik, ez azért nagyon érdekes történetek, mert hogy tényleg ilyen pici sérülés az agyban is kiesik egyből a funkció. És csak az ő történetet szeretném elmesélni, aki egy vak férfiről ír. És ugye az történt, hogy a vak férfi az már 30 élt az életét, volt mennyasszonya, éppen házasodás előtt áll, és a mennyasszonya, mert azért kiderült, hogy meg lehet műteni, és hogy láthat ezután. És én azt gondolom, hogy az ilyen történetekből derül ki, hogy valójában milyen az, amikor először tekintünk valamire, és hát megműtötték a férfit, teljesen normálisan működött a szeme, és hát ugye az első sokkoló élmény az, hogy ránézett így a mennyasszonyára, valaki megtanult a koordinált szemet, és elkezdett tényleg nevetésben tört ki, elkezdett röhögni, illetve sokkot kapott, hogy hát azért nem, ez nem így néz ki, ez nem ilyen, és ugyanis tényleg meg kellett tanulnia, hogy azok a vizuális foltok, mozgó, nem tudom, lehet, a szemét is kellett koordinálni. Tehát, hogy amikor igazán először nézünk a dolgokra, akkor, és utána a persze történet aztán az lett, hogy a csalni kezdett. Tehát, hogy ugyanúgy csinált mindent, mint eddig, és becsukta a szemét, és mindent ugyanúgy ismert föl. Biztonságosabb volt az ő világát, az ő általa megismert világot adta, viszont iszonyú nehéz volt őt rászoktatni, ha tetszik, egy nagy pszichoterápia után, hogy tessék akkor megtanulni, hogy hogyan.
Ugye gyakran öngyilkosak az ilyen esetek. Tehát 1728-ban tudták először a ilyen hályogokat műteni, és hát szóval nem feltétlenül üdítő ezeknek az embereknek.
Azért nagyon üdítő erőkön, ugye látóknál is előfordul, hogy egyszer új mintázatban látták a maguk körül, és lehet, hogy éppen mennyasszony cserélnek, de az is lehet, hogy...
Azért, mert oda volt a mennyasszony, tehát hozzá
teszik. Más mintázat. Menjünk pozitív irányba, itt vagyunk a Dunán, tehát további megjegyzések, kérdések.
Nagyon jól értelmezik.
Szóval adnak az absztrakt imádatát.
És néhány ezer év múlva majd azok a képek, hiszen kicsit egy mobiltelefon, egy tévékészülék, és
egy
mobiltelefon. Azt mondta, hogy velük is vélemény lesz, de azt gondolom, hogy ez egy széles konceptusom akkor a helyeslés köztünk. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Ahogyan köszönjük önöknek is, hogy meghallgattak minket. Résztvevőinknek nagyon köszönjük, hogy megkarcolhattuk a látás felületét és a művészet felületét. Én biztatom önöket, hogy ha már látványról volt szó, akkor szeptember 6-ával kezdődő héten lássák, nézzék a Minden Tudás Egyetem előadásait a televízióban. Ha pedig hallani és látni is akarnak érdekeset, amely alkalommal a ma felmerülő problémák közül néhány műre előjön, egy hét múlva itt az A38-as hajón, egy más területről, az irodalat varázsolják önmaguk köré. Köszönjük, hogy megosztották velünk a mai látványát.
Most már még ennyi, hogyha valakinek még nagyon sürgős kérdése van, akkor minket itt vagyunk még egy pár percig, tehát személyesen ide lehet jön, és szívesen válaszolunk.
Köszönjük szépen, köszönjük, hogy köszönjük.